Sziasztok, ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai napon a politikai hübriszről fogunk beszélgetni, arról, hogy mi történik, ha egy politikus azt hiszi, hogy munka és alázat nélkül fog majd elkövetkezni a siker. Arról, hogy milyen, ha egy politikus elveszti a realitás érzékét. És persze arról is szót ejtünk, hogy mit kell tennie Magyar Péternek ahhoz, hogy ne essen a politikai hübrisz bűnébe. Mielőtt elkezdjük, hirdetném, hogy jövő héten Tapolcán élővétóval jelentkezünk. Információk és jegyek megtalálhatóak a leírásban. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
A múlt héthez hasonlóan most is próbáljuk először rögzíteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk, hogyha arról beszélünk, hogy politikai hübrisz. Miért fontos ez az egyébként ógörög fogalom a politika megértéséhez? Leginkább az elkényelmesedésről szól, vagy arról, hogy azt gondolja valaki, hogy munkanélkül sikerre tud jutni, vagy valamiféle veszélyérzet kikapcsolásához kötnéd. Miért fontos ez a szó?
Vagy mindenhez egyszerre, amiket mondtál. Szóval azért fontos dolog, és azért fogunk erről beszélni, most már nagyon régen terveztük, mert egy olyan fogalom ez, ami egyébként az emberiséget végigkíséri, szóval a Perzsák című drámákat gondoljuk, hogy az első olyan mű volt, amiben konkrétan a politikai hübriszről írásbeli emléke van az emberiségnek, és itt igazából a hübrisz azért, ugye ez egy görög szó, és nem is nagyon sokat használjuk, és nincs is igazán jó magyar megfelelője, talán a gőg az, ami elbizakodottság gőget lehet használni, bármelyik jó, igazából a jelenséget szeretnénk bemutatni. És igazából az a lényege, hogy mi az, amikor egy politikus elszáll, ugye ez a pesti kifejezés, amikor egyszerűen egy olyan állapotba kerül, egy olyan mentális, pszichés állapotba, amikor azt gondolja, hogy mindent megtehet, hogy vizen jár, hogy minden összejön, hogy nincsen kontroll. És valahogy, hogyha ezt definiálom kéne, akkor inkább talán azt a négy dolgot mondanám, hogy egyrészt ez a túlzott önbizalom, ami tényleg egy ilyen szétrobbanó önbizalmat jelent, az, hogy az ember, a politikus elveszíti a valósággal való kapcsolatát, a valóság érzékelést is, meg a valósággal való kapcsolatot is, mindent, hogy távol kerül, mindent egy ilyen saját fura világba kezd el nézni. A harmadik az, hogy a határokat, amik törvényi határok, vagy akár politikai norma határai, azokat magára nem tartja érvényesnek, azt gondolja, hogy azok nem rá vonatkoznak, azok a többi embernek, vagy a púrnépnek a szabályai, és a legfontosabb az, hogy azt gondolja, hogy őt nem lehet megbüntetni. Ami azt jelenti, hogy nem csak azt jelenti, hogy a nép nem fogja megbüntetni, hanem a törvények felett is áll, ami azt jelenti, hogy azok a normák, akár legyenek ezek polgárjogiak, vagy akár büntetőjogiak, az rá nem vonatkoznak, ő úgyis majd túlél majd mindent. És ez a definíció, és a vége pedig mindig egy bukás. Ugye ez a szép benne. Szóval ez egy ilyen furcsa mentális állapot, aminek van olyan irodalma, ami effektíve mentális betegségként kezeli, vagy mentális betegségre hajlamos embereknek egy ilyen turbózott állapotára, és van egy olyan irodalma is, ami talán közelebb áll a valósághoz, hogy ez minden embert érintheti, aki a hatalom közelébe kerül, kit jobban, kit erősebben, de a hatalomnak a mámora, legyen ez akár egy bérlet ellenőr hatalma, de legyen akár egy országnak a vezetője, vagy akár egy kontinensnek a vezetője, mindenkit megérint valami fajta ilyen elvarázsoltság, hogy mégis milyen helyzetbe kerül, és hogyan éli ezt meg, és a megélésből, és a sok-sok sikerből jön ez a hübrisz, vagy ez a gőg állapot, ami utána hát szinte kódolva van, hogy valami fajta bukással végződik ez a helyzet.
De akkor, hogyha jól sejtem, ez a veszély jobban leselkedik mondjuk azokra az új generációs fideszesekre, akik sosem tapasztalták meg például az ellenzéki létet.
Hát, hogy kire, hogyan veszélyes, szerintem ez nem lehet ennyire általánosítani, minden politikusra szerintem veszélyes, a korlátlan hatalom mindenkire veszélyes, és hogyha nézzünk ilyen történelmi példákat, hát ugyanannyira volt veszélyes Napóleonra, amikor azt gondolta, hogy le tudja győzni Oroszországot, és abban az időben indul el hadakozni, amikor ugye az orosz tél bekopog, vagy ugyanilyen veszélyes Bushra és Blairre, akik azt gondolták, hogy meg tudják támadni, le tudják győzni Irakot, és át tudnak fognak mindent verni. Ugyanannyira veszélyes Nixonra, aki azt gondolta, hogy a törvények felett áll, és a Watergate botrányban ki tudja a mást, tehát rá tudja küldeni az embereit a demokrata pártra, és ugyanannyira veszélyes a magyar politikusokra is, akik egy olyan fajta ilyen állapotba kerülnek, ami nem Magyarország specifikus, hanem inkább egy ilyen mentalitás, vagy mentális specifikum. Csak ugye az van Magyarországon, hogy mivel egy különleges világban élünk, nálunk a szabályrendszerek, meg a törvények, meg a politikusok a törvényekhez való viszonya azért hát más, mint a többi országokban.
De szerinted egyáltalán elkerülhető ez a tanulópénz, mondjuk, hogyha egy fiatal, ambiciózus politikusra gondolsz?
Hát a tanulópénz az, hogy az ember kapjon a politikába, vagy bárhol az életben pofonokat, szerintem az része mindenfajta embernek a fejlődésének. Hogy a pofonokból mit von le következtetés, az egy másik kérdés. És ugye ennek mivel, még egyszer mondom, több ezer éves irodalma van, ezért minden politikus, ha meg minden vezető, ha tiszta fejjel kerül bele a vezetői útba, akkor ezzel számolnia kell, hogy ez megtörténhet vele. Nyilván, akik erre hajlamosabbak, azok azt gondolják, hogy vele nem fog megtörténni, mert ő annyira okos, hogy ezek az emberi törvények fölött áll, de hát nem, egyikünk se áll ezek a törvények fölött. És az a kérdés ilyenkor, hogy az ember nulladik ponttól kezdve számol ezzel, és hogy mit tud ez ellen tenni, erről szerintem beszéljünk majd az adásban, illetve az, hogy amikor benne van, akkor mit tud tenni, hogy fel tudja fogni, hogy benne van ebbe az állapotban, aminek a vége mindig, ugye ez a lényege, a mindig egyfajta bukás, hogy ez teljes, totális bukása, vagy csak egy helyzetek az elbukása, ez változhat. És azt szeretném mondani, hogy ez nem csak, tehát ez a hibrisz, vagy a gőg, az élet minden részén lehet, tehát felbukkanhat, ugyanennyire van irodalma annak, hogy vezetők, akik nem politikai vezetők, hanem mondjuk cégvezetők, és ugyanebbe tudnak kerülni, hogy azt gondolják, hogy minden gondolatuk olyan fantasztikus, olyan zseniális, hogy egyszerűen, ha nem is az, mégis az, ilyen utólagosan igazolják magukat, de aki politikában van, arra még jobban veszélyes, mert és olyan szintű a hatalomnak a szorzító ereje, hogy itt még jobban kell figyelni arra, hogy ebbe a bűnbe, ugye az ógörögök bűnnek gondolták, ne essen bele.
De akkor beszéljünk egy kicsit Orbán Viktorról, és 2022-ről, hogyha az elkényelmesedés felől közelítjük meg a hübriszt, akkor talán Orbán Viktor 2022-es példája elég jó lehet, és ugye többször elmondtad műsorokban, hogy Orbánék számára is derültékből villámcsapás volt Magyar Péter. Te hogy látod, mi történt? Most már megtörtént a kiózanodás? A Fidesz is tudja, hogy új világ van? Vagy igazából nem is Orbán Viktor kényelmesedett el, hanem a körülötte felépült rendszer?
Szerintem még nem tudják, hogy új világ van. Sejtik, de még szerintem ezt nem élték még át. Tehát az, hogy 14 év után van egy olyan kihívó, akinek a legfrissebb kutatások szerint legalábbis pont pariban vannak, azért eddig ez példátlan volt. Eddig, amiket gondoltak, hogy működnek, legyen az bármifajta lejáratás, vagy szokásos politikai terelés, vagy gumicsont bedobálás, ezek most láthatóan nem működnek. Hogy erre mi lesz majd a válaszuk, ugye van még sok idő a választásig, azt nem tudom, de jelen pillanatban, így októberben az látszik, hogy az a fajta mód, ahogy ők dolgoztak korábban, vagy ahogy a politikát kezelték, vagy a magyar nyilvánosságot próbálták befolyásolni, ez most nem működik. De hogyha Orbán Viktorról beszéljünk kicsit, mert szerintem, hogy mégiscsak azért ő a hübrisz király itt Magyarországon, abból a szempontból is, hogy már sokszor esett ebbe a bűnbe, de abból a szempontból is, hogy ki tudott belőle sokszor jönni a bukása
után. 92-ben, ez egy fontos pont, illetve 2002-ben is, amikor szintén egy ilyen elkényelmesedési történetről beszélünk, de ahogy mondod, az az érdekes Orbánban, hogy más politikusokhoz képest ő mindig ebből valahogy ki tudott józanodni, fel tudott állni, és talán még nagyobb erővel is tudott visszatérni, mint előtte. Mi ez a képesség? Miért történik mindig meg vele ez?
Hát egyrészt szerintem sose lehet lebecsülni az ő politikai tehetségét, amivel szerintem generációjának a legtehetségesebb politikusa volt is. Ez a generáció most már ugye 60 éves, tehát jelen pillanatban is valószínűleg a legtehetségesebb 60 éves politikus Magyarországon, de hogy azt megnézzük így történelmileg, 92-ben ugye az történt, hogy ők a fiatalok voltak, tényleg fiatal demokraták voltak, az MDF koalíciós kormánya volt Magyarországon, hát egy elég nehéz helyzetbe vették át az országot, és egy borzasztó rosszul is kormányozták az országot, és 92 környékén az látszott, hogy minden egyes kutatást a Fidesz vezetett, hogy ők mindenki azt gondolta, hogy vagy koalíciós kormányban az SZDSZ-en, vagy akár maga is meg tudja nyerni a választás 94-re. És ők is maguk erre készültek. És akkor, 92 környéken, nagyon régen volt, de azért az érdekes, akkor elkezdett valamilyen fura módon, akkor még nem volt ilyen centrális a Fidesz vezetése, sőt, még elnöke sem volt a Fidesznek, hanem egy ilyen vezetőség vezette, elkezdett Orbán Viktor személyesen sasszézni egy picit így az addig ellenségnek tekintett MDF felé, nem volt már olyan kritikus vele, néha megdicsérte, néha arról beszélt, hogy most már vannak úgy, amiben ők tudnak együtt is gondolkodni, van azért jó, amit ők csinálnak, de akkor még senki nem gondolta, hogy ez azért is van ez a sasszézás, nem csak azért, mert van egy politikai számítás, hogy ő szeretne jobb oldalra menni, hanem van egy olyan deal az MDF-fel, amiben ugye ez úgynevezett székházügy, amiben akkor egy óriási vagyontágyat kapott a Fidesz, amit utána egy titkos határozatban, és aztán ennek az ingatlannak az eladásából kezdődött a Fidesznek a gazdasági hódolának a megteremtése. Akkor ez titok volt, és aztán kiderült, és abban a pillanatban az Orbánnak az elsődleges mitosz, hogy ő a fiatal, tiszta kezű ember, az lényegében hát egy hatalmas nagy sebet kapott, és a hatalmas nagy seb következtében a Fidesz szét is szakadt, Fodor Gábor és társai távoztak a Fideszből, és ebből a liberális liblingből, amilyen ő volt Orbán Viktor, aki potenciálisan a következő miniszterelnök 94-re, egy ilyen megvetett valaki lett.
Ráadásul erről van is egy nagyon emlékezetes videófelvétel Szárszóról.
Nagyon szeretjük itt a Vétóban, többször beszéltünk róla, hogy a szárszói tetemrehívás, amikor György Péter Orbán Viktor szerint rátámad, de hogy igazából megkérdezi, hogy mi a helyzet ezzel. Ugye ez egy nagyon tényleg csodálatos dokumentumfilm, mindenkinek ajánljuk, mert többször beszéltünk róla, mert ott minden egyszerre így összesűrűsödik az idő. Na, és akkor az történt, hogy alig került be utána 94-be a parlamentbe Orbán Viktor, és kénytelen volt magát lényegében nulláról újjáépíteni, amiről beszéltünk itt korábban, és ez sikerült is. És 92-ben, hogyha ha 92-ben kezdődik a hübrész, hogy ez a fajta elszállás, akkor ennek a feloldozása az a 98-as győzelemben szerintem megtörténik, ami ugye azt jelenti, hogy 6 év telt el, ez nagyon sok idő a politikában, de egyébként tényleg sok idő valójában is. A következő ilyen Orbán Viktornál szerintem 2001-2002 környéke, amikor azt gondolja, hogy kihívó nélkül fogja ezt a csodálatos, egyébként az akkori szempontból, a mostani szempontból biztosan jó kormányzásátnak az eredményeképpen győzni fog 2002-ben, és kicsit hátradőlt a Fidesz, hogy akkor ez megvan, ezt meg fogjuk csinálni, és az ellenfelet, aki ugye akkor Megyesi Péter volt, aki hát nem volt korunk cicerója, de mégis, hanem inkább a Kárpátok bondja, utóbb kiderült, de most viccet félretéve, tehát ők azt gondolták, hogy ezt ők simán meg fogják nyerni ezt a választást. Nem gondoltak abba bele, hogy egyébként a sajátjaiknak is már néha ellenszembes módon kormányoznak. Akkor, ugye akkor kezdte el a 2 éves költségvetést Orbán Viktor, akkor volt az ominózus koronahúztatás, és még különböző, most már tényleg pinfnek tűnő ügyek, és ott rájöttek arra, hogy hoppá, hát így ezt el fogjuk ezt a dolgot veszteni, és el is vesztették, és 92-ben Megyesi Péterre korábban lenéztek, meg a szocialista és az SZDSZ koalíciója megverte őt. És ez a fajta, ez a hübrisze, ami akkor történt, ez nagyon sokáig ugye fennmaradt, de szerencsére a másik hübrisz királyokról, majd beszélünk, a segítségére sietett, ugye a Gyurcsány Ferenc, és visszahozta őt a politikába úgy, hogy előtte már lehetett azt hallani, hogy a sajátjai és a leváltását tervezi, különböző közepesen jól sikerült szubróza, megbeszéléseken tervezte Schmidt Mária, meg Kósa Lajos, és egy kör, hogy akkor most már őt nem indítják többet, mint Orbán Viktor.
De akkor ez egy ilyen Magyarország specifikus, különleges fajtája a hübrisznek, hogy valaki azt hiszi a NER-ben, hogy egyenrangú lehet Orbán Viktorral és szervezkedhet büntetlenül?
Hát akkor még nem volt NER, hanem ilyen pre-NER volt. Igen. És szerintem az történt, hogyha most persze mi volt, tehát visszafelőleg értelmezve, amit akkor csináltak Schmidt-Máriék, azok szerintem egy helyes lépés volt az ő szempontjukban. Azt gondolták, hogy 2002-ben veszített Orbán Viktor, 2006-ban is veszített Orbán Viktor, akkor hát most harmadikra biztos, hogy úgy veszíteni fog, és ebbe robbant bele ugye az Öszödi beszéd kérdésköre, és az Öszödi beszéd kérdésköre mentette meg Orbán Viktor politikai karrierjét. De hogy válaszoljak most már tényleg hosszabban, most már a végre a kérdésedre, és 22-ben szintén a hübrisz bűnébe esett Orbán Viktor, ugye sokszor beszéltünk itt, de ennyire nem vetettük ki, hogy amiket mondtam, ez a négy ilyen ismérv, a túlzott önbizalom, a valóságérzéknek az elvesztése, a saját határ, vagy a törvényes határoknak a figyelme hatása, és azt mondjuk, hogy nem lehet majd megbüntetni semmilyen módon, ez egyszerre egy ilyen sűrűsödve jelkezett, hogy 22-ben, ugye a negyedik kétharmad után tényleg szerintem elhitte Orbán Viktor, hogy egyrészt tud vízen járni, most a szónak nem feltétlenül a Jézus értelmében, de az, hogy mindenre képes, az, hogy minden helyzetből tud kétharmadot teremteni, és azt, hogy lényegében a magyar belpolitika neki már nem elég és kevés. Mindent ismer, mindent látott, és az ellenkezőjét is, és akkor indult el, és szerintem ez nagyon fontos, és tényleg a hübrisznek egy ilyen különleges állapota, hogy akkor indult el, hogy akkor ő egy transzkontinentális állapotba helyezi saját magát, és lényegében a harmadik világháború ellen harcol innen Budapestről, a Kárpát-medencéből, és tényleg azt hiszem, hogy el is hitte, amit korábban mondott, és használt, és retorikai fordulat volt, meg ilyen világmagyarázat tusványosan a sajátjainak, szerintem ezt a gondolatokat, vagy ezt az egész ideológiát, vagy ezt az ilyen fura, ilyen maszlagot, ezt elkezdtem teljes mértékben elhinni, és kizárólagosan 22-től kezdve csak a külpolitikával kezdett el, és a külgazdasággal azért fontos, kezdett el foglalkozni. És a kormányzás terhét, és a belpolitikai dolgoknak a bitelét pedig rábízta azokra a fiatal fideszesekre, Gulyás Gergelyre, Kocsis Mátéra, Novák Katalinra, Varga Juditra, akik már egy teljesen másik Fideszbe léptek be, teljesen másik úton jöttek, kizárólagosan hozzá voltak köthetőek, nekik köszönhették a kinevezésüket, és hát meg is főzték azt a lecsót, vagy nem tudom milyen levest, ami az egész kegyelmi botrány, hiszen ez az ő, hát hogy mondjam, sikerük, vagy az ő termékük lett, és akkor történt az, hogy Orbán Viktor meg kellett szakítania éppen a harmadik világháború elkerülésére folytatott lépéseit, meg az ötdimenziós sakját, és hazatérni itt a háromdimenziós vagy kétdimenziós sakba, hogy rendet rakjon. És ez a rendrakás azóta nem sikerült. Tehát ha belegondolsz abban, hogy elindult februárban a kegyelmi botrány, most október van, akkor azóta a következő dolgok történtek. Létrejött egy párt, ami körülbelül ugyanakkor támogatottsággal bír, mint a Fidesz. Balogh Zoltán, aki az egész ügynek a szellemi atya, még mindig püspöke a református egyháznak. Hát hol volt olyan, hogy Orbán Viktornak valaki nemet mondott, hogy nem mondott le, és ott van még mindig, és ügyekről ügyekre még mindig ott így, hogy mondjam, szórja az igét. Nem sikerült egy olyan narratívát kitalálni se Magyar Péterre, se a magyar gazdaságra, amit az emberek így elhisznek, hogy ez jó az ő részükről. Nem sikerült visszavenni a politikai napirendet, pedig volt minden, békemisszió, óriási csihipuhi lángos kiosztás Brüsszelben, aztán előző héten beszélgettünk, és csak utána derült ki, hogy a magyar közélet legmélyebb pontjára kerültünk ugye ezzel az egész, hogy kell ezt PC-n fogalmazni, pénisz ügyel, vagy hát én nem tudom, hogy lehet, igen, szóval igen, és volt mindenféle zavaró repülés, és mégsem sikerült visszamenni még mindig az irányítást. És ez a hübrisz, és legyen bármi majd a vége ennek, hogy elveszti-e Orbán 26-ba válaszás, vagy nem, de ez, hogy ő elhitte, és senki nem szólt neki, sőt, a körülötte lévők, ugye Orbán Balázs, ugye másik, ugye világháború elkerülő, szintén ugye öntötte bele a benzint ebbe az őrület repülőbe, ebből látszik az, hogy valami nagyon félrement, és hogy ebből persze, ahogy beszéltünk, Orbán képes volt már többször is felállni, de sokkal nehezebb 60 évesen, vagy 60x évesen, 14 évnyi kormányzás, 14 évnyi bizonyjárás után váltani, és valami egészen más csinálni, mint eddig, mint mondjuk 92-ben 30 évesen.
Azt mondta, hogy nem sikerült nagyon választ találni a magyar gazdaság komoly kérdéseire, és pont az elmúlt napokban elég sok cikk megjelent azzal kapcsolatban, hogy Nagy Márton tulajdonképpen most Orbán Viktor új kedvence. A Varga Mihálynak és a Matolcsi Györgynek is a különböző hatáskörei csorbítva vannak Nagy Márton javára, és azt hiszem, hogy a Direkt 36-os cikkben volt egy olyan részlet, hogy Varga Mihály teljesen máshogy kezeli ezt a konfliktust, mint Matolcsi György. Ő azt gondolja, hogy Nagy Márton hasonlít karakterében Lázár Jánoshoz, és hogy egy fiatal, ambiciózus valaki, aki majd úgyis megtanulja a leckét. Nagy Márton lehet a következő Lázár János, aki a hübrisz bűnébe esik, és a túlságosan önálló mozgásai miatt csak egyszer csak bukás lesz a vége?
Hát nem tudom, talán inkább az érdekes, ha már erről a cikkről beszélsz, és szintén ugye a káoszt mutatja, hogy ilyen mennyiségű információ ki tud szivárogni a sajtónak belső konfliktusokról is. Arról, hogy mondjuk a kormányon belül hogyan van, mondjuk az akkumulátorpártiak, nem akkumulátorpártiaknak az arány. Egyetlen ez felmerülhet, hogy vannak pártiak az Orbán rendszerben, és nem az mondja, mint az Orbán mond, annak van mindenki a pártján. És a Lázár Jánoshoz visszatérve, gondolkodtam ezt, hogy rá lehet-e húzni ezt a hübrisz kérdést, és annyiban szerintem igen, hogy amikor ő polgármester volt Hódmezővásárhelyen, akkor ő olyan uralomra tört, hogy lényegében ő határozta meg, hogy kit vehetnek fel az óvodába is Datusnak. Tehát annyira benne volt, annyira akarta irányítani az egész rendszerét, olyan szinten gondolta magát ilyen mindenhatónak. És ugye ez a Hódmezővásárhelynek nem annyira tetszett, tehát hogy az utána lévőt polgármestert később utána ugye Márki-Zay Péter ugye leváltotta, és ugye azért ő, akit a Márki-Zay Péter megvert, azóta minden jelölt, az mind Lázár Jánosnak a jelöltje volt, és ezt elvesztette ezt a pozíciót, és amikor ő aztán Budapesten lett, és kancellária miniszter lett, és lehetett azt hallani, hogy valamilyen fura vitába keveredett Orbán Viktorral, hogy ez azért volt-e, mert hogy a hübriszbe esett, és azt gondolta, hogy mindenható, és neki mindent lehet, és ott aztán magát eltaktikázta emiatt, és azt gondolta, hogy abban a ciklusban, ami az előző volt, tehát 18-22-ben már úgyis meg fog bukni Orbán Viktor, és akkor neki csak várnia kell, és akkor majd ő lesz a miniszterelnök. Hát ez a valóságnak egy nagyon fura értelmezése. És amilyen meg a mostani működése, az látszik, hogy nála nem is biztos, hogy ez a gőg van, hanem inkább ez az ilyen ciklusos elszállás, hogy mindig aztán elkezdődik egy ilyen konszolidált verziója a működésének, és aztán pedig, hogy aztán egy hónapok vagy évek alatt mindig egy ilyen nagyon fura világba kerül. Volt ugye ennek korábbi epizódokban, amikor embereket rúgatott ki, mert hogy ugye már ki is derült, hogy tényleg az akkor még független Origótól, mert valaki megírta az ő utazási kérdéseit, aztán volt, amikor tényleg ilyen egészen műsorítatlan hangnemben beszélt még másokkal, és akkor most pedig ugye van egy nagyon fura ilyen kamaradrámájuk Vitézi Dáviddal, amiben hát szerintem hát az Lázár Jánoshoz képest, vagy az őtőle megszokott modortól, hát eléggé eltérő módon beszélget.
Igen, stilisztikailag nagyon érdekes.
Hát igen, így is lehet mondani, tehát hogy stilisztikailag nagyon érdekes módon beszélget a Facebookon Vitézi Dáviddal. De hogy mi lesz Nagy Mártonnal? Szerintem Nagy Márton is szerintem Orbán Viktor hübriszének egyébként az ilyen kis ilyen figurája, vagy az ő ilyen játékszere, ugyanolyan, mint Orbán Balázs, hogy szerintem ezek az emberek nem mondanak neki ellent, hanem inkább pont dicsérik, hogy amit gondol, mondom még egyszer a transzkontinentális zseniként, azt így nyomják bele ezeket az infokat. Az érdekes, hogy Matolcsi György ugyanilyen volt korábban, szóval ő is egy ilyen unortodox gazdaságpolitikus volt. Ki emlékszik már arra, hogy a Fideszben ugye mégiscsak Csikán Attila meg Járai Zsigmond volt valamikor a gazdasági meghatározó szereplő és a körülötte lévő professzorok meg gazdasági emberek voltak annó a Fidesznek a gazdaságpolitikusai, és arra voltak büszke, hogy micsoda egy ilyen intellektuális holdudvar van a gazdaságpolitikában. Na most ebből lett Nagy Márton, aki ugye szintén ugye azt a fajta unortodoxiát követte, amiért annó Matolcsi lett a nagy kedvence Orbán Viktornak, és ő mindig keresi az ilyen különleges harmadik utas figurákat, akik mást mondanak, mint a közgazdaságtan másik elismertebb figurái. És ugye ez is érdekes a Hübriszben, sok ideig igaza is volt Matolcsi Györgynek. Szóval, hogy neki volt igaza, vagy a konjunktúra miatt volt a gazdaságpolitika jó, ezt nem tudom, nem vagyok gazdaságpolitikus, de az, hogy egy csomószor az ellendrukkerek farkaskáltottak, hogy majd mindjárt megy a csőd, mindjárt a csőd, mindjárt a csőd, nem lett csőd, hanem a gazdaság szágódott, és amikor 22-re ez a dolog megállt, onnantól kezdve próbálja szintén ebben a hübrisz hangulatban valamilyen ilyen varázslattal beindítani a magyar gazdaságot.
Mielőtt rátérnénk az ellenzéki hübrisz példákra, nézzünk meg egy bejátszást, ami egy összefoglaló lesz különböző ilyen ínyenc politikatörténeti hübrisz példákból.
Sokan biztosra vették a Magyar Szocialista Párt győzelmét. Tényleg így van. Hiszen annyira hiteles a politikája, annyira bizonyított az elmúlt 4 esztendő során, sokan úgy gondolták, úgyis megnyeri, hát napnál világosabb, hogy meg fogja nyerni az MSZP a választásokat.
Orbán Viktor egy kiváló vitázó, jó előadó, kiváló szónok. Vajon jó-e az, hogyha én ide elmegyek?
Érzem, hogy a sajt csúszik ki a számból.
Gyorsan eljött az igazság pillanat. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nekem nem kell tudni. Segítette, hogy ezt túléljük.
Az valószínű, hogyha itt teszi fel a kérdést, hogy lesz-e még egyszer Orbán Viktor miniszterelnök jelölt, akkor erre inkább azt mondom, hogy nem tartom valószínűnek, mert valószínű, hogy egy más felállásban kell egy következő választáson megméretetni.
Értsem.
Egyenként elbuknánk, de együtt győzni fogunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Demokraták! Látva önöket, azt kell, hogy mondjam.
Röhögjön csak ki, de én egy elkötelezett demokrata vagyok. Nem tetszik az, ahogy és amilyen módszerekkel ezek a fiúk intézik a dolgaikat ebben az országban.
Én biztosan jelölt leszek.
Mi lenne az a történés, vagy milyen feltételnek kellene teljesülnie, hogy ön mégis visszalépjen?
Hát mondjuk előtt a villamos, ezt el tudom képzelni. Igen.
A demokratikus koalíció felismerte a felelősségét és feladatát. Dobrev Klára a magyar történelemben először árnyék kormányt alakít.
Csak rajtunk múlik, hogy minden magyar meglássa a fényt a világító torony tetején. Ahogy velünk történt, ott abban a sötét kis pincében 2016-ban, amikor Anna belépett az ajtón. Köszönöm szépen!
Durvább, mint valaha ez a bejátszó, szerintem.
Szóval trükkök százai, amiről nektek nyilvánvalóan nem kell tudni. Gyurcsány Ferencet, mikor ragadtál a hübrisz? Ugye az összedik beszéd azért érdekes, mert talán a legnagyobb magyar politikai hübrisznek az egyik ilyen legplasztikusabb megnyilvánulása, dokumentációja, még úgy is, hogy nincs belőle kép, tehát hogy csak a hangot halljuk. Mi történt akkor Gyurcsány Ferenccel?
Hát szerintem a klasszikus hübrisz, tehát ahogy az ógörögök megfogalmazták, hogy van egy ember, aki szinte egy politikai tehetsége generációjának, és megcsinálja azt, amit korábban senki sem Magyarországon, hogy egymás után ciklus tud nyerni, mert meg tud nyerni egy választást. Ugye 2002-ben nem ő indult, de benne volt a Bastába, és 2006-ban meg ugye ő vezette a kampányt, és nyert Orbán Viktorral szemben. Szerintem az történt, hogy egyszerűen elhitte, hogy mindenre képes. Minden megy. Ő a akkori korszakos zseni, lehet, hogy nem transzkontinentális, csak transzeurópai, és megmutatta mindenkinek, minden kárgónak, és akkor most az lesz, amit ő akar. És szerintem az egy tényleg klasszikus elszállása a magyar politikának, ilyen szépen nem volt semmi sem dokumentálva. Én azt gondolom, hogy az a fajta gőg jellemezte őt akkor, ami egyébként jellemezte 2010 után Orbán Viktorékat is, csak még erősebben, és hogyha megtehette volna, ha kétharmada lett volna, akkor Gyurcsány Ferencnek, persze ha, és ez múlt idő, akkor nagyon sok hasonló dolgot megcsinált volna Magyarországon, mint amit Orbán Viktor akart volna visszaszorítani, például amikor a polgármestereknek a hatáskörét, hogy akkor nem erősek voltak az MSZP, az SZDSZ polgármesterei, főleg megyőgóvárosok polgármesterei, amik nagyon nem tetszett, és így ment bele ez az egész üdv menet ebbe az összödi frakcióülésbe, amiről azt kell tudni, hogy mindent tudunk róla szinte, egy dolgot nem tudunk róla, hogy ki adta ki végül is a sajtónak, de ez lehet, hogy sose tudjuk megtudni, vannak mindenféle elméletek, egyik szerint maga Gyurcsány Ferenc, másik szerint
Rózsa Flesz,
meghalt már szegény, harmadik szerint a Orbán Viktor maga, tehát mindenre van pró és kontra ér, de ez most nem is a mi dolgunk, hanem egyszerűen az a szöveg, ami ott van benne, az tényleg, mintha tényleg egy tankönyvből így, hogyha lenne egy ilyen hübriszről szóló, vagy gőgről szóló tankönyv, akkor külön fejezet lehetne benne. Mint nyelvhasználatban, mint ahogy ezt előadja, mindegy nem is veszi észre, hogy ebben mi lesz, és annak a felismerésében sem, amikor még utólagosan kijött ez a beszéd, főleg, hogyha ő maga adta ki a sajtónak, hogy ez mennyire erős, és mennyire borzasztó, és mennyire a valóságot, hogy mondjam, érintő beszéd lesz. És utólagosan is azt gondolom, és akkor is azt gondoltam, hogy ez tényleg, mintha hogy ez egy ilyen sorszerű kérdés volt nála, hogy egy ilyen szárnyalásban nem volt senki körülötte, akire úgy hallgatott volna, mert sokan voltak körülötte, de akire úgy hallgatott volna, hogy az ember, aki mondjuk ott ül mellette, nem ebbe a teljes eufóriában valamiben a szocialisták meg az egész csapat került, hanem talán jelzik, hogy oké, okay, de hogy mi történik közben Magyarországon, meg ugye az elmúlt másfél év, meg trükkök százai, meg ugye hamisított gazdasági adatok, meg stb. Meg leállt kormányzás, hogy lehet, hogy ezt nem így, szóval hogy ennek azért lesz valami fajta böjtje. És az is érdekes volt, hogy ugye ezekben az elméletekben van egy olyan, ami azt mondja, hogy a Fidesz már korábban tudott a beszédről, mielőtt még kiszivárgott volna, és már az akkori kampányt, ezt a hazugság kampányt, ami akkor nyáron volt 2006-ban, ezt már ennek a fényébe készült, ugye van erről a Rényi Pádernek egy kiváló könyv, amiben ezt így pedzegeti, lehet, de én azt mondom, hogy ennélkül a kampány nélkül is ez olyan súlyos szöveg volt, amit a elmondásakor is kellett volna éreznie, hogy ez a szöveg nem egy baromi jó beszédet mondtam, Ildikó, hanem hogy ez egy beszéd, úristen, itt az emeket mondok, hogy ezek valaha nyilvásra kerülnek, hogy ebből nagyon nagy baj lesz. És ugye nem érhetette azt sem meglepetésként, hogy a Szocialista Párt frakcióüléséről, ami mondjuk most már mondjuk sok, nem tudom, 10 fő van, de akkor azért egy óriási nagy párt volt, sok száz ember volt jelen abban a teremben, hogy ebből aztán ki fog szivárogni, hiszen a Szocialista Pártnak az addig történetében szinte minden dolog, amit ott beszélgettek egymással, kiszivárgott, és nem volt itt, hogy azért hogy mondjam, mennek az információk, nem beszélve, hogy rengeteg ellenlábasa is ült ott Gyurcsány Ferencnek a nézőközösségbe. De ez se érdekelte. Tehát minden páncél politikusi védelem így lement, és ebbe a bizonyjárási állapotba így belesétált ebbe a saját maga által ásott csapdába, aminek a következményei ugye mai napig szerintem itt vannak velünk. Például azért, hogy a korábban hübriszbe eső Orbán Viktort megmentette, és hiába akarta Schmidt Mária Anteportas megbuktatni Orbán Viktort, ezzel megmentette. És az is szerintem egy hübrisz kérdés, hogy ebből, hogy valójában fel tudott ebből állni Gyurcsány Ferenc politikailag? Hogy jelen van 18 éve, az tény. Sokszor beszéltünk róla, hogy miért is, meg kinek az érdekéből, de hogy valójában bármilyen sikert tudott aratni ebből, hogy igazából, az, hogy jelen van, az persze igaz.
Mi számít sikernek,
igen. Na igen. És akkor ide jutunk el arra, hogy szerintem a DK-t újra egyszer elkapta a hübrisz, és ez 2021-ben volt, amikor azt gondolták, hogy Dobrev Klárával, vagy Dobrev Klárának az indulásával az előválasztást meg fogják nyerni, és ők lesznek a legnagyobb ellenzéki párt, és hát nem. Tehát nem kellettek az előválasztáson ők, egy csomó helyen nyertek persze az előtjék az előválasztáson az egyéni közvetekbe, Dobrev-Klára nem tudott nyerni, helyette egy teljesen kívülről jövő, aztán szintén ugye a hübriszbe eső Márki-Zay Péter lett a győztes, és utána ennek a hullámait se gondolták át, hanem azt gondolták, hogy nem baj, most vesztettünk 22-ben, legyen minél rosszabb, de majd akkor 23-ban, vagy 24-ben majd vissza fogunk jönni. De ennyire a valóságot, ennyire nem tudták igazából processzálni, nem volt senki, aki azt mondja, hogy figyelj, de amit vettük út, az nem jó, és hiába vannak részsikerek, a nagy egész szempontjából ezek csak nagyon pici kis részsikerek, és az igazi kihozanító pofon, az most jött nekik ugye az európai parlamenti választásokkor, hogy ebből aztán fel tudnak-e állni olyan szempontból, hogy fel tudják-e fogni, hogy mi történik körülöttük, ezt nem tudom.
De azt mondod, hogy nem volt akkor 2006-ban senki Gyurcsány Ferenc mellett, aki a földre lehúzta volna. És ez azért érdekes, mert ebben a bejátszóban ugye az a vége a kis videónak, ahogyan Soproni Tamás felkonferálja Donát Annát. És nekem a Momentum Donát kampányánál is úgy tűnt, hogy egy ilyen nagy istenségként próbálják Donát Anna eljövetelét beharangozni, és tanácsadóként azt kérdezem tőled, hogy nincs erre ember a pártokban, hogy a pártvezetőnek, vagy annak, aki a politikát a nyilvánosságban képviseli, legyen mellette valaki, akinek csak az a feladata, hogy folyamatosan lehúzza a földre, a valósággal szembesítse, a lehetséges veszélyekre rámutasson. Erre miért nincsenek emberek?
Ez egy baromi jó kérdés, de tényleg. Ha röviden kéne válaszolnom, akkor az, hogy hát ilyen minden kampányban, meg minden cégben kell egy embernek lennie. Aki egyszerűen az a most ördögügyvédjét játszik, vagy az, hogy aki a normalitást képviseli, vagy aki hideg fejjel van, ez most mindegy, hogy hogyan hívjuk. De a felfokozott helyzetekben, főleg a politikában az elsőszámú vezető egy idő után nem szereti hallani a negatív hangot. Azt mondja, hogy miért beszélsz, mindig csak károksz, mindig csak negatívakat mondasz, ez nem visz minket előre, ez csak depressziósá tesz. És az a vezető, aki nem látja meg, nem képes azt a fejébe hosszú időn keresztül tartani, hogy mindig kell valaki, aki lehúzza a földre, nem egy, több, aki a realitásokat tartja, az a vezető egy idő után el fog bukni. És szerintem az történt itt is, hogy a Schmidt Mária példa az teljesen jó. 2006 körül ugye elkezdték szervezni ezt az összeesküvés, szubróza összeesküvés Orbán Viktor ellen, és akkor, amikor ezt Orbán Viktor ezt megtudta, vagy Kövér László, vagy valaki, akkor ugye kapott az arcára ugye a híres, hírhet, nem jegyzett Schmidt Mária Ante Portas című Magyar Nemzet publicisztikában ugye megkapta mindenét, és akkor ő kegyvesztetté vált jó sok időn keresztül a Fideszbe, ugye akit részt vett ebbe, ugye Áder János, ugye az ugye szintén száműzve lett ugye az Európai Parlamentben, csak akkor visszaívva, amikor ugye Schmidt Pál megbukott, és muszáj volt egy jó kádert ütetni a helyére, és a Kósa Lajos is ugye visszament kvázi Debrecenbe polgármesterkedni, és ebből szerintem Schmidt Mária azt tanulta meg, hogy akkor bologatni kell, nem ellentmondani. És Schmidt Mária utána újra most egy szereplője ennek a NER vagy Orbán rendszeri világnak, nem olyan, mint ami korábban volt, ugye Orbán Balázs ugye vette át, mint fődialógus a helyét, de azért ugye a családi cégük azért nem szenvedett a nagy hiányt az elmúlt időszakban, nem akkora befolyása, mint korábban volt, de azt tanultam meg, hogy akkor inkább maradjak csöndbe. És ugye ez a hosszú kormányzásnak az ódiuma, hogyha nincsenek olyan emberek költöd, akik hivatalban mondanak neked ellent, és arra vannak tartva, hogy vitatkozzanak, akkor ez fog mindig történni. És én emlékszem arra, hogy 2006-ban tényleg az volt a Gyurcsánynak a megítélése, most az összed előtt, hogy hoppá, tényleg az ember képes volt arra, hogy egyébként egy nagyon mozgalmas, akkor jó, tényleg előre mutató kampánnyal tudott ott nyerni, és senki nem volt körülött, akire úgy lehetett volna hallgatni, hogy na most akkor tényleg így ez most így jó, tök jó, és akkor most legalább nem mondd el ezt a beszédet, mert lehet, hogy akkor, hogyha öt mondatot másképp mondasz, akkor az egész dolog másképp működne, mert nem érdekelte őket, mert ment előre, és kell, és kell, és kell, és kell. És ilyenkor, amikor meg valaki jön, és azt mondja, hogy hát elnézést, miniszterelnök úr, hát hogy beszélsz? Hát ilyet nem lehet mondani egy miniszterelnök az országára, hogy kurva ország. Akkor azt mondja, hagyjál már, ne károgjál már, mindig csak itt mondod a magadét. Donát Anna. Hát az is, ugye ezek, ugye az Orbáni, meg a Gyurcsányi hübisz, az képes, az ő hübiszük az ugye az a, mondjuk az MB2-es hübrisz, de az. És ugye amikor kérdez, hogy nincsen erre ember, szerintem azt mondja, mint a Momentumban, hogy ez van, amikor kizárólagosan marketingesek csinálnak egy kampányt. Ugye a politikai marketing, meg a marketing nagyon sok szempontból hasonló, 90%-ban, de 10-ben pedig nem. És ha valaki egy párton, nincsen olyan immunrendszer, hogy a pártvezetőségén átmegy az a terv, hogy az országot ellepjék ilyen sziluettes képekkel valakiről, és mint hogyha tényleg a megváltást kérné mindenki, és azt gondolták, a valóság értelmezése, azt gondolták, hogy a magyar lakosságnak az a fő vágya, ha Donát Anna eljöjjön hozzájuk, mint megváltó, az a teljes félreértelmezése, és félregondolása, és félrelátása volt akkor is, és most is a magyar szavazóknak, de átment az egész rendszerükön, mert egyszerűen már annyira akartak valakiben hinni. Az ő részéről, meg sokkal más részéről pedig az a gőg ebben, hogy ennyire nem ismerték magukat se, meg a helyzetet se, hogy egy ilyen kampányban ragaszkodtak, hogy ettől a kampánytól fog az ő szekerük, vagy az ő irányuk megfordulni. De ez inkább kicsit, amit hoznék inkább még egy ilyen ellenzéki példát, ugye van a Bajnai Gordon is, meg van a Márki-Zay Péter is. A Bajnai Gordonnak ugye, és az ő körülötte lévő világnak az volt szerintem a gőge, hogy ők azt gondolták, hogy tényleg azután a maguk által válság kormányzásnak, de én inkább azt gondolom, hogy a kétharmadot okozó kormányzás után vissza kell jönniük, mert egyszerűen muszáj, mert nélkülük az ország lényegében megállna, és egy ilyen nagyon hosszú trónokharca, vagy inkább sámlékharcát folytatniuk Mesterházy Attilával, és kettő közös gőge eredményezte végül, és aztán a 14-es kudarcot. Vannak ilyen ikonikus dolgok, amikor a másik, ha már még egy ilyen gőgöt kell behoznom, ugye ez akkor még pislákoló szászó értelmiség rendezett egy találkozót, ahol odahívták az akkor már természetesen semmifajta valódi hatalommal, de legalább a hatalomnak a emlékével rendelkező elitet, akkori baloldali elitet, és felhívták őket a színpadra, és az egyiket egy B, a másikat egy M betű jellel ellátott biciklire ültették, és akkor ott volt egy ilyen X, hogy akkor ki lesz akkor ennek a feloldozása, és ebben ment a szórakoztatás, de ami a hübriszt itt valójában, az az, hogy Mesterházy Attila volt képes meglátni azt, hogy neki mi a, tehát annyira elszállt a saját maga lehetőségével, hogy ő miniszterelnök lesz, és annyira elhitte, hogy ő tényleg miniszterelnök lehet 14-ben, hogy a valóságot nagyon sokáig kizárta, és tényleg önmagát egy ilyen fura állapotba hozta, hogy ő ezt a haszot nyerni a Bajnai Gondolnal szemben. A Bajnai Gondol pedig ugye ő meg abba esett bele, abba a gőkbe, hogy az ő kormányzásra azt gondolta, hogy azt a Fidesz nem fogja olyan szinten szétlőni abban a kampánnyal. De ő valójában azt gondolták sokan, hogy az egy év, az tényleg egy milyen csodálatos időszaka volt az MSZP-SZDSZ kormányzásnak.
Létezik a bajnai nosztalgia szerintem. Abszolút. A liberális értelmiség körében.
Hát valóban jobb volt, mint a utolsó Gyurcsányi év, ez tényleg így van, de ehhez képest ugye azért a valóságban pedig ugye a vége az lett, hogy 2010-ben a régi szabályok szerint lett kétharmada a Fidesznek. És akkor még utolsó példát mondok erre, hogy az, ami egy rövid ideig tartott, de mégis fontos, és egyébként ez minden egyes ellenzéki vezetőre is ilyen leselkedő veszély, ami a Márki-Zay Péterrel történt 2021 őszén, amikor ugye sokunk meglepetésére és örömére megnyerte az előválasztást ilyen legkisebb Királyfiból, Hunmezővásárhely polgármesterekként, és akkor nem az történt, aminek egyébként történik kellett volna, hogy egy nagy levegőt vesz és átgondolja, hogy akkor most akkor úristen győztem, mit kell csinálnom a következő...
Hetedik frakció.
Igen, igen, tehát igen, a hetedik frakció című, igen. De nem ez, de most viccen félretével, tehát ez mindannyiunknak a szomorúsága, akik nem akarnak a Fidesz rendszerben élni, hogy Márki-Zay Péter nem volt képes, hát sajnos ezt gondolom, felnőni a feladathoz abban, hogy egy olyan világot teremtse maga köré, amiben képes lemondani arról a egyébként hát sajnos szintén nagyon gőgös kérdésről, hogy ő mindenhez ért. És hogy ő lényegében tudja azt, hogy mit kell mondani, nem tudom, az ország keleti oldalán és a nyugati oldalán, és hogyan kell programot írni, hogyan kell kampányokat, újságot szerkeszteni, hogyan kell tárgyalni ezekkel a minden helyen megkent gazemberekkel, és ahelyett, hogy ezt a gőgöt levetkőzte volna magáról, és visszatért volna a földi emberek, vagy visszatért volna a földre, ehelyett még jobban elszállt, és azt gondolta, hogy minden őt igazolja. És ez a mindent őt igazolás, ez a legbeszélyesebb pszichológiai állapot, mert az emberi agy mindig képes arra, hogy az összes egyébként ellenkező előjelet is saját magára fordítsa, és főleg ugye ebbe a politikai szakmában, ahol megállás nélkül az emberek kín vannak a nyilvánosságban, a nyilvánosság maga ugye a közönség, és Márki-Zay Péter ahelyett, hogy a jeleket jól vette volna, és érezte volna, hogy micsoda felhatalmazás lehetőség ez, ehelyett azt gondolt, hogy az a politika, amit ő addig vitt, az olyan fantasztikus, hogy ezt csak tovább kell vinni, és akkor meg lehet nyerni a választást. És a itteni partizánban lévő félmondata, az szintén ugyanez, ez a dokumentált hübrisz, hogy ő azt gondolja, hogy egy ilyen ügyben, ami egyébként egy sokkal mélyebb kérdés, mint bármi, ebből ő tud így csípőből valamit így válaszolni. Vagy érted, hogy a Marci háromszor kérdezte meg, de akkor is ő azt gondolt, hogy ő tud erről csípőre válaszolni. Tehát nem az volt, ami kellett volna lennie, hogy kitör a háború, és akkor ők leülnek egy kampányasztalhoz emberekkel, szakértőkkel, és megbeszélik, hogy mit kell mondani, a magyar emberek mit gondolnak erről, készíteni el egy gyors felmérést, átgondolni a történelmi
és helyzetet. Egyáltalán tudni azt, hogy hogyan működik a NATO.
Az meg aztán főleg. Tehát az, hogy működik a NATO, és hogy hogyan lehet egy háborúba katonákat küldeni. De igen, pontosan. Hanem ehelyett, ja, ezt ő tudja. Hát persze.
De hát akkor a beszélgetés zárásaként szerintem fontos, hogy Magyar Péterről beszéljünk, hogy hogyan kerülheti el ő a hübriszt, vagy egyáltalán volt-e már olyan, hogy hübriszbe esett az elmúlt egy évben? Mit kell tennie ahhoz valakinek, hogy egyenrangú félként ki tudja hívni Orbán Viktort? És ezt kérdezem úgy is tőled, mint politikai tanácsadó, te hogyan tudtál ilyen esetekben segíteni, hogyan tudtad lehúzni a politikusokat a földre, mit javasoltál ahhoz, hogy a hübrisz elkerülhető legyen?
Ez két különböző kérdés. Akkor beszéljük a másodikról. Szóval, hogy... Én is kerültem abba a szituációba sokszor, hogy én még a károgó, aki azt mondta, hogy megint csak a negatívval jön valaki. Én azt gondolom, hogy ha van egy professzionális kampány, legyen a legkisebb is, ami egy, nem tudom, kis településnek bármifajta vezetőjét választja, akkor is kell egy olyan embernek lennie, aki a higgadtságot vagy a józanságot mondja. És igen, ez egy fontos pozíció, mert egyszerűen arra szolgál, hogy az opponálás vagy az ellenmondás azt tudja valahogy a földön tartani az elszállásban lévő jelöltet. És az igazság, hogy valaki bekerül a politikába, annak 99%-a, hogy el fog valamilyen módon szállni. Hogy vissza tud-e jönni abból az elszállásból, vissza tud-e találni a földre, az sok szempontból azon is múlik, hogy egyrészt milyen az ön saját önismerete, meg milyen emberekkel veszi magát körbe. Mind a családjában, mind a barátaiban, mind a tanácsadóival. És igen, ezekkel számolni kell. Ezek mind dokumentált dolgok, szóval még egyszer mondtam, a perzsákat mondtam, de azért Napóleon se volt olyan közel. És egyszerűen ebben kalkulálni kell minden kampány elején, hogy ezt az emberekre ez a veszély leselkedik, és ezzel ellen kell tartani. Ez egyik. A másik az az, hogy egyszerűen el kell tudni azt fogadnia mindenkinek, hogy az ember nem egy omnipotens lény, hogy mindenkinek vannak határai, szellemi, fizikai, lelki, stb. Ha az ember ezt képes így valójában elfogadni, valójában tudni, valójában őszinte lenni, akkor sokkal egyszerűbb egyébként ezzel ellen is harcolni. Szóval ennek van egy csomó technikája, rendkívül széles, dokumentált szakadalma van mind a vezetőkre, mind a politikai vezetőkre, és egyszerűen ezeket így bele kell rakni a rendszerbe. És még hogy mondjak még egy dolgot, amit így az elején mondtam a definíciókban, meg a Magyarországgal kapcsolatban. Szóval, hogy nem véletlenül van régóta a politikában a fékek és ellensúlyok rendszere, amit itt szoktunk beszélgetni, meg ilyen már senki által meg nem hallott kifejezés már, de mégis, ugye, amikor kitalálták ezt annó valahol a felvegesedésnek a végén, vagy az amerikaiak meg a franciák közösen, jó sok száz évvel ezelőtt, akkor az volt mindig az ebeget előttük, hogy ne legyen valakiből zsarnok, és a hibrisz lehessen visszafogni. És ezek a fékek és ellensúlyok Magyarországon 2010 óta 0%-ban működnek, direkt. Tehát egy direkt leépítették őket, direkt minden ilyen intézmény, amiben korábban se hittünk, majd magyarok sajnos, még kevésbé hiszünk, erről beszéltünk egy pár adásra ezelőtt. De én nagyon hiszek abban, hogy az intézmények képesek arra, hogy legalábbis féken tartsák egy picit, hogy megzabolázzák a hübriszt, és hogy nem véletlenül vannak azok a beépített ilyen fékek nálunk, régebbi demokráciák alkotmányába, amik tudnak segíteni az ilyenfajta türannosszá válásba. És akkor a Magyar Péterhez visszakanyarodva. Szerintem, tehát egy ő is ember, és ő is egy hirtelen a nullából lett most már tényleg a kihívó pártnak a vezetője, és a nullából, és ekezett az időszak között eltelt 8 hónap, 7, azért az elég rövid idő. Korábban 7 hónap alatt nem történt semmi Magyarországon, csak nem tudom, átéltünk egy konzultációt, meg megtudtuk, hogy az ellenzék mennyire impotens, aztán elmentünk pihenni. Most ebben a 7 hónapban elég sok minden történt. És szerintem az, amikor ő a választások után az ominózus ötkerte szórakozó helyen azok a videók készültek róla, az olyan fajta hübrisz, hogy szerintem az, amikor az ember nem tudja, hogy amibe került, az milyen magatartás formát vár el tőle, és mit jelent az, hogy milyen elképesztően egyedül van az ember, hogyha hatalmon van, és hogy amiket korábban meg lehetett csinálni, mert semmi probléma nem volt vele, az most már zavaró. Csak amikor beszélgettünk, muszáj mondanom két dolgot, ami szerintem még példája az, és visszatérhetően a Magyar Péterre, hogy mennyire ragadós ez a hübrisz kérdés, és mennyire meg lehet fogni, mert mondtad, hogy milyen jól dokumentálva van az összödi beszéd. 60 puszta, és a Szijjártó Péternek a hajókázása, az szintén nagyon jól dokumentált. Képileg, hogy milyen, amikor egy politikus azt gondolja, hogy mindent szabad. Akkor azt gondolja Orbán Viktor, hogy ő már akkora ember, jó, bocsánat, nem Orbán Viktor, nem az apukája, hogy ő akkora ember, az ő nevén van, hogy akkora ember, hogy neki belefér az, hogy építsen egy ilyen dácsát magának a szülőfaluja mellé, és tényleg minden luxussal felszerelve mutassa, és igazából azt gondolja, hogy ez igazából senkit nem zavar. Félek, hogy egy csomó ideig ez igaza is volt, hogy senkit nem zavar, hiszen nem volt senki, aki megmutassa, hogy vajon jó-e az, hogyha az országminiszterelnöke egy ilyen dácsában lakik, amit egyébként soha életében a fizetéséből nem lett volna képes megépíteni.
De nem volt politikai pillanat.
De nem volt politikai pillanat, és hiába voltak drónfelvételek, meg Hatházi Ákost hányszor repült be oda megmutatni, hogy akkor éppen hogy épül a Pálmaház, egyébként nem volt rá igazából fogékony a magyar társadalom, hogy ez neki ez miért rossz. De Szijjártó Péternél ugyanezt történt, amikor ő azt gondolta, hogy neki belefér már, hogy egy Fidesz rendszer milliárdosnak a hajóján pihenjen, és közben meg azt mondja, hogy ott van benne, nem tudom, a BEM téren is éppen harcol a Vók ellen, zárója bezárva. És a Magyar Péterhez visszatérve, tehát hogyha ő ezt látja, vagy tudja, hogy ez bekövetkezik, nem mindenkinek bekövetkezik, hogy torzul a személyiséggel hatalomba, és beépít fékeket, akkor ettől lehet azt remélni, hogy megúszhatja legalábbis a nagyobb pofonokat. De pofonok azok mindig szerintem jönnek. Egyszerűen ilyen a politika természete, csak az a kérdés, hogy ez milyen szintre növekszik ez, hogy milyen szinten tudja az ember elveszíteni a realitás érzékét. Ha képes a a földön járni sokáig, vagy visszahúzni magát, akkor ezekből, amiket mondtam, vagy amiket mondtunk, például ezt inkább tanulni kell. És hát látszik az, hogy Orbán Viktor példája azért eléggé beszédes, hogy nagyon régen van a politikai pályán, sokszor esett ebbe a bűnbe, de azért nagyobb részben ki is jött belőle.
Hát meg ennek a beszélgetésnek a tanulságaként hát azt tudom kiolvasni a szavaidból, hogy egyedül azért ez nagyon nehéz.
Egyedül nem lehet. Egyedül nem lehet, és még egy dolog, szerintem van még egy tanulsága, hogy nem szabad lebecsülni azt a fajta csapatot, akinek az a feladata, hogy az embert a földön tartsa.
Köszönöm Bálint a beszélgetést. És nektek is köszönöm a figyelmet, jövő héten élőben jelentkezünk Tapolcáról, a jegyeket és az információkat megtaláljátok a leírásban, illetve nem sokára jönnek a hírek arról is, hogy mikor érkezünk Egerbe és Miskolcra. Ha tetszett az adás, iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, vagy kövessétek a Vétót a podcast felületeken is. Sziasztok!